Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 163. dicséretet keressük ki, és a 163. dicséret első versét énekeljük el. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk, a templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk. Foglaljuk el a helyünket, és egy történetet hallgassunk meg.
Egy tekintélyes és jómódú, üzleti körökben tevékenykedő házaspár már több mint 30 éve dolgozott sikeresen a Ruhrvidék nagyvárosában Essenben. Mivel nem volt gyermekük, mint önálló vállalkozók egészen a munkájuknak éltek, és cégük üzleti tevékenysége révén messze Essen határain túl ismerté váltak. Ami a keresztény hitet illeti, csak a halott és névleges kereszténységet ismerték, amelyet idővel egyre visszataszítóbbnak találtak. Így minden keresztény dolog iránt közömbössé váltak, és végül sok éven át egyáltalán nem jártak már templomba. Egy napon sok hirdetésen találkoztak meghívással egy rendezvényre a híres kanadai evangélistával. Inkább csak kíváncsiságból mentek el erre a számukra teljesen ismeretlen jellegű egyházi rendezvényre. Mindjárt az első este megragadták őket a kanadai célra törő és egyszerű szavai. A rendezvény sorozat végén ők is eleget tettek az evangélista felhívásának, hogy jöjjenek előre azok, akik már elfogadták Jézus Krisztust, és azzal, hogy előre mentek, nyilvánosan Krisztushoz tartozónak vallották magukat. Mindketten nagy vívódás árán tették meg ezt a lépést a nyilvánosság előtt, és belső küzdelmek árán jutottak élő hitre Krisztusban. Mivel az evangélistának tovább kellett utaznia, arra intett mindenkit, aki megtért Krisztushoz, hogy csatlakozzanak egy élő gyülekezethez, és így egy lelki otthonban növekedhettek a hitben. Ennek során azonban mindketten olyan lesújtó dolgokat éltek át, hogy újra meg újra így kellett felkiáltaniuk. Miért csak ilyen későn jutottunk hitre az Úr Jézus Krisztusban? Nem sokára találtak egy nagy evangéliumi gyülekezetet. Ott azonnal feltűnést keltettek, mert mielőtt leültek volna, rövid ideig még állva maradtak és imádkoztak. Amikor leültek, óvatosan körbehordozták tekintetüket a színházszerűen épített Istenházában. Most ők voltak azok, akik alig győztek csodálkozni. Mindenhonnan, ahová csak pillantottak, jól ismert arcok néztek rájuk, akik barátságosan bólintottak feléjük. Ezek közül nem kevesen jó üzletfeleik voltak, akiknek egy részével már több mint 30 éve álltak üzleti kapcsolatban, anélkül, hogy egyetlen szót is hallottak volna valaha tőlük Krisztusról vagy Istenről. Mélységesen megdöbbentek. Itt ült 20-30 ember a gyülekezetben, akiket jól ismertek, és akik itt hangosan énekelték az énekeket, és élénken részt vettek az Isten tiszteleten. Ezek az Isten tisztelet után mind oda is jöttek hozzájuk, hogy üdvözöljék őket, és Isten áldását kívánják a megtérésükhöz. Már 30 éve álltak kapcsolatban ezekkel az emberekkel. Közülük némelyekkel hétről hétre találkoztak, másokkal csak havonta. de eddig egyikük sem mondott nekik egy szót sem Jézusról. Kanadából kellett eljönnie egy evangélistának, hogy ők ketten, meglehetősen előre haladott korban, csak nem 60 évesen végre hitre juthassanak az Úr Jézus Krisztusban. Milyen megrázó is ennek a két üzletembernek az élménye. Mennyire kudarcot vallottak itt a hívők. Ez a két ember már 30 évvel korábban is hívővé lehetett volna. 30 éven keresztül megvonták tőlük az evangéliumot. Legyen ez a történet komoly intés, hogy mindenkinek mindenkor hirdessük az evangéliumot.
Mindenkor hirdessük mindenkinek az evangéliumot, és annak az éneknek az egyik sora jutott eszembe, hogy egy lélekért se érjen vágya téged, hogy te miattad nem látta meg őt. Énekeljünk, a 625. éneket keressük ki a barna énekeskönyvünkből, a 625. dicséretet. Te hozzád jövünk már, Istenünk, ne szóljon igéd hiába.
Thank you. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét két helyről fogom most felolvasni közöttetek, Máté evangéliuma 13. részéből, és Pál apostolnak a Timóteushoz írt leveléből. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. Máté evangéliuma 13. részének első 23 versét olvasom. Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján. Nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Aztán sok mindenre tanította őket példázatokkal. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett. Aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben, de amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle. Miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt. Mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amije van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett a nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy a szemükkel ne lássanak. Fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és én meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag. Akinél pedig a sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne. Ezért csak ideig való, és amint nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig tövisek közé hullott, hallja az igét, de a világ gondja és gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. És a Timóteus levélből a második levél 4. részének az első 5 versét olvasom még. Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat, az ő eljövetelére és országára kérlek, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Fedj, incs, bíztas teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítás nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott ígét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Megköszönjük ezt a vasárnapot neked, Urunk, hogy arra indítottad a mi szívünket, hogy eleget téve neked szenteljük ezt a délelőttöt, hogy egy kicsit elcsendesedjünk, és a te igédet hallgassuk. Te látod, hogy melyikünk honnan érkezett, milyen érzések dúlnak a szívében, a gondolataiban. Te látod, hogy kinek mi van az elmúlt héten a háta mögött. Betegség, gyógyulás, szomorúság, öröm. De olyan jó, hogy te azt mondod, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan. Így jövünk most hozzád mindnyájan, akik itt vagyunk. Kicsik, nagyok, megfáradtak, megterheltek. Azok, akik megújultak egy csendes héten, akik azt érzik, hogy megerősítetted őket. Olyan jó, hogy sokféleképpen, sokféle emberek jöhetünk hozzád. Te azt ígérted, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott leszel velük lelked által. Látod, Uram, hogy mi mindannyian várjuk a te lelked áradását, és várjuk azt, hogy megértsük a te üzenetedet. Nyisd meg a szívünket a te igéd előtt, hogy ne szóljon a te igéd hiába. Köszönjük, hogy a te szeretetedet, a te irgalmadat kérhetjük, hogy nem a bűneink szerint bánsz velünk, hanem a te kegyelmes szereteteddel lehajolsz hozzánk, nem csak most, hanem minden nap. Hadd éljük át, hogy a te közelségedben felüdülhetünk, megújulhatunk lelkileg. Adj élő hitű embereket, gyülekezetet itt Pátyon, akik tényleg nem hallgatnak rólad, hanem mátran mernek szólni, másoknak is bizonyságot tenni rólad. Kérlek téged, így légy velünk. Amen. Az 512. dicséret első versét keressük ki, és Zsuska nénivel most mehetnek ki a gyermekalkalomra, akik szeretnének. Az 512. dicséretnek énekeljük el az első versét. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok közöttetek, az előbb felolvasott részből, illetve Jakab apostol leveléből, az első résznek a 22. versét. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Kedves testvérek, biztos nem én figyeltem már föl arra az evangélium olvasása közben, hogy amikor Jézus tanít, mindig azt írja a Biblia, hogy nagyon sokan vannak körülötte. Nagyon sokan hallgatják őt. De mint már más történetből is láttuk, nem egyforma szívvel mennek oda hozzá. Nem egyforma szívvel vannak az emberek Jézus körül. Valaki kíváncsi Jézusra, hiszen hallott arról, hogy ő csodát tud tenni. Valaki azért megy oda, a farizeusok például és az írástudók, hogy figyeljék, hogy mit mond Jézus az ószövetségi törvény ellen, hogy rögtön bele tudjanak kötni, és valahogy sarokba szorítsák őt. De vannak olyanok is, akik tiszta szívvel hallgatják, és kíváncsiak arra, hogy mit mond Jézus, mit tanít, mit tesz. Jézus látta mindannyiójuknak a szívét, és amint már arról is igeolvasásainkban hallottuk, hogy mindenkinek azt adta meg, amire szüksége volt. De felfigyelhettünk ennek az igének a kapcsán arra, hogy Jézus példázatokban tanít. Példatörténeteket mond el az embereknek, az életükből vesz ki példákat, hogy egy tükröt tartson eléjük, hogy a mindennapi életbe belehelyezve az eseményeket, a tanítását, a dolgokat azonosulni tudjanak a hallgatói azzal, amit ő a szívükre akar tulajdonképpen helyezni. A példatörténet mindenki előtt lehet egy tükör, ezt mutatja föl Jézus, és vár tőlem valamit, amit én vajon kész vagyok-e megtenni. Ilyen példatörténet a magvető példázata is, és nem tudom, hogy gondoltunk-e már valaha arra, hogy ez nem csak akkor volt 2000 évvel ezelőtt aktuális, hanem ma is vetegetünk. Vannak virágok, vannak zöldségek a kertben, valakik úgy termelik a növényeket, hogy másoknak is abból jusson. A magvető példázatáról nekem mindig a gyermekkorom jut eszembe, amikor még június 2-án ért véget a tanítás, és kezdődött el a nyári szünet, és a nagymamáméknak nagy földterülete volt, és hát a tanítási szünet első napján mennem kellett hozzájuk, és segíteni a borsó szedésben. Minden évben elmondták nekem, mert még másodszorra is kellett borsót vetni, és minden évben megmutatták, hogy nézd csak ide, kislányom vagy unokám, ezt a pár szem borsót, ha elültetjük, majd ha bokor lesz belőle, hányszoros termése lesz? És hát, mint egy kisiskolást, ki is számoltatták velem, megszoroztatva, hogy egy borsóban hány szem lehet, hogy vajon hányszoros termést hoz a borsó. Hát mondani sem kellett, hogy nagyon nem szerettem fölkelni 5 órakor, mert 8-ig lehetett leadni a TS-nél eladásra a leszedett borsót, és mégis mennem kellett, és tettem, és olyan jó, hogy Isten beépítette ezt az életembe. Utólag ezért is hálát tudok adni. Tehát ez a magvető példázata még ma is nagyon aktuális, mert én úgy gondolom, hogy az itt ülők közül is még vannak olyanok, akik veteményeznek, akár borsót, akár babot, akár kukoricát, valaki még tudom, hogy búzát is veteget, és tudja azt, hogy mit jelent az, hogy sokszoros termést hoz. De hogy miről is szól tulajdonképpen ez a példázat? Jézus többféle példázatban tanított az elveszettekről, de ez a példázat, amit most én felolvastam, a magvető példázata, Isten országáról szól. De a Máté evangélium a 13. részében még van több példázat is, ami Isten országáról szól. Ha meg végig gondoljuk, hogy mikor olvasunk az evangéliumban Isten országáról, hát rögtön Keresztelő Jánosnál, aki azt hirdeti és mondja az embereknek, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Jön valaki, aki hatalmasabb nálam, keresztelkedjetek meg, és térjetek meg. De aztán a farizeusok megkérdezik Jézustól, odafordulnak hozzá, hogy mondd csak, mikor jön el az Isten országa? Megint csak sarokba akarják Jézus szorítani. És Jézus egy nagyon frappáns választ ad, azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. Mert mi is tulajdonképpen az Isten országa? Nem a mennyre kell gondolni, hanem arra kell gondolni, ahol az Úr Jézus uralma, hatalma és szeretete megvalósulhat. Isten országa közöttetek van. A mi atyánkban is hányszor elmondjuk, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, de nem csak a mennyben, hanem már itt a földön is. Tényleg vágyódunk az Isten országa után? Tényleg vágyódunk arra, hogy Isten hatalma, uralma legyen itt a földön is? Láthatóvá? Mert arra, hogy Isten szeretetére vágyódunk, és egymás szeretetére, az biztos. De nem biztos, hogy az uralmára és a hatalmára úgy szintén. De ahogy említettem, Jézus ebben az evangéliumban még Isten országáról több példázatot is mondott. Elmondja a búza és a konkoly példázatát, ami szintén a vetésről és az aratásról van. Van kezdet, és van egy vég. De aztán Jézus beszél a növekedésről is, hogy fontos, hogy az Isten országa növekedjen. Úgy, ahogy a vetésnél fontos, hogy megnőjön az a növény, Isten országának ugyanígy kell növekednie, és ha Isten országa közöttünk van, akkor itt a földön, közöttünk, a családunkban, a falunkban, a munkahelyünkön, igenis növekednie kell lenne Isten országának. És így hozza föl példaként a mustármag példázatát, vagy a kovász példázatát Jézus. Érdemes a délutánban még időt fordítani, hogy egy kicsit megnézzük, hogy milyen példázatokat mond Jézus Krisztus az Isten országáról. De aztán beszél úgy is az Isten országáról, mint a legnagyobb kincsről, hogy ha valaki azt megtalálja, és tényleg rátalál, mindenről képes lemondani, csak azt el ne veszítse. Én rátaláltam már az Isten országára? Mindennél fontosabb számomra? Kész vagyok az élet sok kis dolgaiból leadni, elengedni, lemondani róla, hogy Isten országa tényleg az enyém lehessen? De aztán a kerítőhálóról is beszél. Amikor ugye Jézus elhívja a tanítványait, és azt mondja, hogy mostantól emberhalászok lesztek. Kerítsétek az embereket, hívjátok Jézushoz. Úgy, ahogy a történetben hallottuk, hogy ez a házaspár együtt dolgozott keresztjén emberekkel, de a 30 év alatt soha nem hallott senkitől Jézus Krisztusról. Vajon mi, akik a templomban ülünk vasárnapról vasárnapra, ha találkoztunk, szoktunk beszélni a hitünkről, Jézus Krisztusról, az igeolvasási tapasztalatunkról, hogy hogyan szólt Isten hozzánk, hogyan vezetett, hogyan segített be? Vagy mi is olyanok vagyunk, akik inkább hallgatunk? Nekünk nem kell beszélni, beszéljen helyettünk valaki más. Milyen jó, hogy Jézus újra szeretettel kér bennünket és szól. Te, aki a tanítványom vagy, aki döntöttél mellettem, építsd Isten országát. Tegyél meg mindent, hogy Isten országa növekedni tudjon. És hogy létrejöjjön már itt, ebben a gyülekezetben, a családjainkban, amikor otthon vagyunk, a munkahelyeinken, lássák rajtunk, hogy ki a mi gazdánk, ki az igazi főnökünk, a falunkban, az országunkban és a világban. És mit mond Jézus Krisztus, mi kell ahhoz, hogy Isten országa létrejöjjön és növekedjen? Két dolgot mond. Az első jó mag, a második pedig jó föld. És ugye ezzel egyetértünk, ha azt akarjuk, hogy jó termésünk legyen, jó magra és jó földre van szükség. Először a magról beszéljünk, amiről a példázat szól. Jézus idejében, amikor a terményt betakarították, nem szántották még fel a földet, hanem előbb vetették el a magot, és utána szántották bele. Nem is géppel vetettek nagy területet, hanem volt egy magvető, több is, aki egy nagy kötényt kötött a nyakába maga elé, és ahogy ment végig a nagy földterületen, szórta a magot. Nem figyelt arra, mert gyorsan akart végezni a munkával, hiszen nagy területet kellett bevetnie. Végezte a munkáját, és engedte, hogy oda menjen a mag, ahova éppen jut. És így volt, hogy jutott mag az útfélre is, jutott mag oda is, ahol kövecskék voltak, de jutott mag a gyomok közé is, és jutott mag a jó földre is. Hogyha egy-egy bibliai történet olvasásánál magunk elé képzeljük azt a képet, amiről olvasunk, könnyebben meg is tudjuk tulajdonképpen érteni. És Jézus itt hozza a példát az öt hallgatóságnak, elmondva ezt a történetet, és elengedi a sokaságot. És akkor oda mennek a tanítványok, és azt mondják, hogy de Uram, nem értjük, hogy ezzel a példázattal mit akartál mondani. És Jézus azt mondja, hogy nem mindenkinek adatik meg, hogy megértse, de nektek, akik az én tanítványaim vagytok, megérthetitek ennek az üzenetét. És milyen jó, akik Jézus tanítványai vagyunk, és olvassuk az igét, mindent elolvashatunk, amit Jézus Krisztus maga meg is magyarázott. Azzal kezdi Jézus a magyarázatot, hogy a mag nem más, mint Isten igéje. A mennyek országának az igéje. A földek pedig a különböző emberi szívek. Ahova kerül az ige magja, de nem biztos, hogy termést hoz. Úgy, ahogy Jézust akkor sem egyforma szívvel hallgatták az emberek, most is, akik itt ülünk, mi sem hallgatjuk egyforma szívvel Isten igéjét. Valamikor könnyen elengedjük a fülünk mellett, valamikor csak egy ideig vesszük komolyan, és már amikor kimegyünk, el is felejtjük, de vannak olyanok is, akik még kedden, szerdán is tudják, hogy mit kaptak Isten szavából, és megpróbálják az életükre nézve alkalmazni. Nézzük meg először ezt a négyféle földet. Először az útfél, ahova odaesik a mag, ahol a járókelők el is tapossák, vagy jönnek a madárkák, és gyorsan el is kapkodják. Hogy mit jelent a madárka? Jézus kimondja nyíltan, hogy az ördög munkáját. Aki amint meghallaná valaki az igét, azonnal történik valami, a tudatáig nem jut el. Azonnal elfelejti, és azt mondja Jézus erre, nagyon komoly ítélet, hogy meg ne térjenek, és meg ne tudjak gyógyítani őket. Olyan a szívük, akik itt be, ott ki. Amikor Isten igéje figyelmeztet valamire, és egyáltalán nem veszek tudomást róla. Amikor beszélünk arról, hogy olvassuk az igét, elkezdem olvasni, de átsiklom versek fölött, és fogalmam sincs, hogy mit olvastam. Persze van olyan is, és azt is el kell mondani, aki a testi állapota miatt feledékenyebb, de tudom, hogy nekem van olyan rokonom, akivel rendszeresen megszoktuk beszélni a vasárnapi igehirdetést, hogy ő mit hallott, és mindig mondja, hogy várjál, hozom a füzetemet. Vagy pedig már oda készíti a telefonhoz. És vissza tudja utána idézni, de segítségként rá kell néznie. Tehát nem vagyunk egyformák, de vigyázzunk, hogy tudjuk-e tényleg úgy olvasni az igét, hogy felfogjak belőle valamit. Hogy ne ugorjak át mondatokat. Éppen arról beszéltünk keresztkérdések után valakivel, hogy valamikor, amikor olvassa az igét, elolvassa ugyan gyorsan, de nem marad meg benne sok minden. Kétszer is el kell olvasni, a háromszor is, hogy megjegyezze a napi igében, mit is akar Isten üzenni. De ezzel mindannyian lehetünk így. Tehát ez az első, amikor azonnal az ige távozik, olyan, mintha meg se hallottuk volna. Aztán van a második föld, ahol kövek közé hullamag, ez pedig az, amikor egy icipici föld van, az ki tud hajtani, de a termésig nem jut el. Ez az, amikor hallgatom az igét, örülök is neki, és tudom, hogy Isten nekem szólt, de nagyon hamar feledésbe megy. Másra figyelek, elterelődik a figyelmem. Vagy olyan is lehet, amikor én megértem, hogy Isten azt akarja, hogy rendezzem a dolgomat valakivel, bocsássak meg, vagy amiben összevesztünk, beszéljük meg, és lelkesen meg is teszi, hogy igen, Isten majd segít nekem, de amikor odaér, visszafordul, mert úgy érzi, hogy ez mégsem megy neki. Örömmel fogadja az igét, de a végén nem jut el, hogy meg is tegye, amit Isten vár. De ugyanilyen az is, amikor egy hívő ember Jézusról vajon mere beszélni. Ugye, ha itt most arról van szó, hogy imádkozzunk, vagy elmegyünk egy gyülekezeti hétvégére, vagy gyerek hétvégére, természetes, hogy az étkezéseknél imádkozunk. Viszont egy iskolai ebédlőben nem csak a diákok, de a keresztény tanárok sem teszik mindig meg, mert szégyellik megélni, hogy ő lehajtja a fejét, és hálát ad az ennivalóért. Vagy szégyellek a társaságban, ahogy a felolvasott történet volt, Jézus Krisztusról beszélni. Vagy egy családi összejövetelen, noha tudják, hogy hívők vagyunk, eljön a tágabb rokonság, de hogy egy karácsonyi történetet felolvassunk, egy karácsonyi éneket énekeljünk, vagy a nagy családdal egy asztali áldással kezdjük meg a közös étkezést, megint csak nem merjük megtenni. Hát miért nem tud a mi életünk teremni? Miért engedjük, hogy csak kihajtson örömmel, majd én, Uram, megmutatom, hogy keresztjén vagyok, és már is elfordulok tőle. Aki a mai újszövetségi igét olvashatta a 11. részben, a Lukács evangéliumában a 23. verset, ami Jézus Krisztusnak nagyon kemény mondata: aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az tékozol. Nem elég azt mondani, hogy Jézus, én veled vagyok, és nem teszek semmit, hanem azt mondja Jézus, ha én nem merek kiállni vele és mellette, ellene vagyok. Ha én nem gyűjtöm az embereket Jézushoz, tékozlok, engedem, hogy az emberek a kárhozatra jussanak. A kövek közé hullott ige. Örülök, azt mondom, teszem, Uram, a szolgálatomat, de aztán mégsem tudom azt tenni, amit ő vár tőlem. Vigyázzunk, hogy Jézus mellett legyünk, és nehogy azt mondja, hogy ellene vagyunk. Aztán a harmadik a tövisek közé hullott mag. Amikor gyökerezik, el is kezd nőni, de a tövisek, a gyomnövény megfojtja. Éli az ember a hívő életét, eljár kétszer, háromszor, négyszer valami lelki dolog kapcsán a templomba, még imádkozik is, gyülekezeti közösségbe is megy. De aztán jön egy feladat, jön a jó idő, egy kirándulás, jön a nyár, a nyári szünet, sokkal könnyebb reggel nem felkelni, templomba menni. Sokkal könnyebb mindent más csinálni, és kifogásokat keresek, de nem Isten előtt, hanem emberek előtt. Hogy én miért is nem teszem. Isten előtt kár kifogást keresni, ő a szívünket látja és azt vizsgálja. De mi az emberek szemében akarunk megfelelni. A világ gazdagsága megfojtja, és a világ gondja az ige magját. Én engedem-e, hogy a gondjaim nagyobbak legyenek, mint amikor Isten beszélni akar velem, amikor időt akar velem tölteni. A feladataim hatalmasak legyenek, ami miatt szintén nem jutok el az Úr Jézus közelébe. Amikor nincs időm elcsendesedésre, csendes napra, csendes hétre, mert pénzt kell keresnem, mert ez és ez a feladatom. A világ gazdagsága, gondja megfojtja. Tartsatok könyörgéseket, esedezéseket minden emberért. Ez is egy ige. Meg tudom-e tenni? Vagy erre is azt mondom, Uram, ez másnak adatott feladatként. Nincsen rá időm. Nincs időm a lelki közösségre. Vagy valaki azt is bevallja, hogy lenne rá időm, tehát nem ismerek embereket, ott nekem megszólalni nagyon kellemetlen. Nem az én közösségem, nem az én köröm. Nem találom a helyemet, és mondunk mindenfélét. Pedig, hogyha engednénk, hogy Isten lelke vezessen, Isten megadja mindenkinek azt a lelki közösséget, ahol egymás hite által is épülhetünk. És a végén a negyedik, a jó föld, a nyitott szív, aki nem csak, hogy meghallja Isten igéjét, hanem pontosan meg is teszi, amit Isten vár tőle. Termést hoz. Lukács evangéliumában így fejezi be Jézus ezt a példázatot. Akinél jó földbe esett a mag, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét. Meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Ugye ma már előbb szántunk, utána vetünk, és úgy kerül a mag be a földbe. Hogy lehet igaz szívvel hallgatni az igét? Ha mi is előkészítjük a szívünket. És ez csak imádsággal lehet. Nem kérek semmi hangos választ. Hányan imádkoztunk ma reggel azért, hogy Isten készítse elő a szívünket, hogy amit üzenni akar, eljusson a szívünkig. Isten előtt válaszoljunk. Szoktunk ezért imádkozni egy ige olvasás előtt, egy ige hallgatás előtt? Uram, segíts, hogy oda tudjak az igére figyelni. Meg tudjam hallani, amit te üzenni akarsz nekem. És ha nem, miért nem? Hányszor hallottuk már? És mégsem tesszük. Igaz és jó szívvel hallgatja az igét. Isten tudja előkészíteni a szívünket, mi megtehetjük az emberi oldalát, de legalább kérjük. Legyen mostantól ez igenis a szívünk kérése, hogy minden esti áhítatunk előtt, amit a családdal tartunk, vagy az egyéni csendességünk előtt, vagy a vasárnapi istentiszteletek előtt. Tegye Isten nyitottá a szívünket. És hogyha így van, akkor mi is termést tudunk hozni. Úgy, ahogy örülünk annak, hogy kibújtak a virágok, vagy esetleg kibújt, amit elvetegettek, vagy aki most fog vetegetni, ki fog bújni. Ugyanígy meglátszik egy keresztjén ember életén is az a kicsiny hajtás. Észre lehet venni a beszédén, a magatartásán, az egész Istenhez való odafordulásán. Ahogy egy tanítónéni észreveszi az elsős gyereken, hogy kigyakorolja az olvasást, vagy a másodikon, hogy kigyakorolja otthon a szorzótáblát. A keresztény életünkön pont ugyanígy meglátszik, hogy ki az, aki naponként igét olvas. Ki az, akinek van ideje az Istennel eltölteni időt. Az volt az ige, amit felolvastam Jakab leveléből. Vigyázzatok, ne csak hallgatói legyetek az igének, hanem cselekvői is, hogy bene csapjátok magatokat. Hiába olvasok igét, ha nem termek gyümölcsöt, vagy nem hoz termést az életem, magamat csapom be, hogy rendben van a lelki életem. De Jézus azt mondja, hogy vigyázzak, mert ez nem a megtérés, és nem a jézusi gyógyuláshoz vezet. Bene csapjuk magunkat, testvérek, hogy rendben van a lelki életünk. Kérjük az Urat, hogy nyitogassa a szívünket, tisztogassa, hogy tényleg jó földbe tudjon hullani az ige magja, és meg tudjam azt tenni, amit Isten vár tőlem. Isten várja a megbocsátást, akár a családban, akár a barátaimnál. Mert erőt fog adni ahhoz, hogy elhordozzam azt a másik embert, vagy kollégát, akivel együtt élek, akivel együtt dolgozok. És erőt fog adni a bizonyságtevő élethez, hogy én merjek Jézus Krisztusról beszélni, és ne hallgassak. És ha megvan a termés az életemben, abból újra mag lehet. Menjetek el, mondja Jézus Krisztus Márk evangéliumában, mielőtt a mennybe megy, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És a termésből a mag az az igei vetegetés lesz, amit már nekem kell tenni. Az itt ülőknek nem a szószékről kell, vagy az úrasztalától prédikálni, de igenis az igét mondanunk kell minden embernek. Ahogy elhangzott a Timóteusi levélhez, incs, fegy, biztas, bátoríts. De ugye csak akkor tudom tenni, ha én magam ismerem Isten szavát. Ti is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, írja Péter a levelében. Vagy amit már az előbb mondtam, amikor azt mondja Jézus Péternek, hogy emberhalász legyél, azzá teszlek téged. Hirdesd az evangéliumot minden népnek. A magvetés a mi feladatunk. És itt érkeztünk el a másodikhoz, a jó maghoz. Nem azt mondja, hogy az emberi dolgokat mond, az evangéliumot, az örömhírt hirdest. Amit felolvastam az elején, és hadd olvassak még ezt még egyszer föl, így a Timóteusi levélből, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el az emberek, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben. És ha úgy nézzük a világot keresztjén szemmel, eljutunk ide. Annak kell visszahúzódnia, aki keresztjénként azt meri mondani, hogy igen, a Biblia azt tanítja, hogy a házasságot Isten egy nő és egy férfi között rendelte el. És megvádolják a keresztjéneket, hogy nem értik meg a másikat. Miért nem fogadjuk el a másik másságát? Isten az embert elfogadja, de a bűnt gyűlöli és utálja. És mit teszünk? Hallgatunk. Vagy amikor nem divat a hűség és az elköteleződés? Csak úgy összeállunk valakikkel, sokkal könnyebb a kötelékből kiszakadni. Nem zavar, hogy Isten igéje mást mond. Engem a jó mag nem érdekel. A társadalom ezt mondja, én a társadalomhoz akarok tartozni. Vagy ahogy az adót a császárnak, mit adjak meg, mit ne, milyen kiskapukat találok. És ahogy megpróbálták az elmúlt héten elmagyarázni nekem a gyerekek, hogy miért tisztességes puskázni, vagy miért tisztességes lemásolni a másikról a házi feladatot, hogyha ő odaadja neki, már a gyerekekben is benne van, hogy megtaláljam azt, amire az ige azt mondja, hogy ne tedd, de én elmagyarázom, hogy nekem az kell. Nem veszem Isten igéjét mindenben komolyan, csak félig, ameddig nekem jó. Ameddig azt mondja az ige, ami nekem tetszik, de hogy változtassak rajta. Amikor Isten szól nagyon világosan a különféle gyógymódokról, miben ne menjünk bele, és mégis belemegyünk. Vagy elmondja, hogy mit adjunk oda a jövedelmünkből, és mégsem tesszük, mert ahhoz nekünk nincs kedvünk. Nem vesszük komolyan. Ez a jó mag. Amikor nekünk hirdetni kell a másiknak valamit, egy beszélgetésben elmondani, az igét használjuk, amit Isten odaad nekünk. Tehát Isten országa építéséhez kell a jó föld és a jó mag. A jó mag a kezünkben lehet. Olvashatjuk, továbbadhatjuk. A jó földet, a szívünket Isten készítheti elő, de a másik ember szívét is ő tudja előkészíteni, akinek én mondom tovább. Kívánom, hogy ilyen szív legyen mindannyiunk szíve, amelyik nyitott Isten igéjére. Amen. Maradjunk a helyünkön, és a fekete dossziéból, ami kiosztásra került, keressük ki azt az éneket, hogy igéje szól, igéje hív, és ráfelelő énekként ezt énekeljük el. Igéje szól, igéje hív. ABC sorrendben vannak benne az énekek. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Megköszönjük, Urunk, hogy a Te igéd szól, hív, kegyelmet akarsz adni mindannyiunknak, megújítani az életünket. Hadd ajánljuk fel a szívünket, tedd mindig jó földé, tedd engedelmessé, hogy tudjunk a Te országod építésén valamennyien munkálkodni. Hadd köszönjük meg neked, hogy gondod van ránk, és hadd hozzuk eléd azokat, Uram, akikért könyörögnünk kell, akikért esedeznünk kell. Azokért, Uram, akik nem tudtak eljönni, mert betegek, lázasan fekszenek, akár otthon vannak, akár a kórházban. Akár akik súlyos betegséggel küszködnek, és meg kell harcolniuk az utolsó harcot, hogy el tudják engedni mindazt, ami a földön van, és meg tudják ragadni a Te jobbodat. Urunk, tudod, hogy a mindannyiunk családjában van olyan, akikért könyörögnünk kell. Adj kitartást ebben a könyörgésben, hogy a másik ember megtéréséért tudjunk imádkozni, hittel. Hiszen Te azt mondtad, hogy azért jöttél, hogy megkeresd az elveszettet. És Te azt akarod, hogy minden ember üdvösségre jusson. Adj ilyen kitartó, imádkozó szívet. De hadd hozzuk eléd, Urunk, a szomorkodó szívűeket, a gyászolókat, akik akár az elmúlt héten veszítették el hozzátartozójukat, akár még régebben, de nagyon fáj még nekik a veszteség. Te tudod, Uram, betölteni azt az űrt, és kérlek, tedd is meg. És hadd könyörögjünk gyülekezetünk további lelki megújulásáért. Áldunk azért, Urunk, hogy a templomunk szépen épülhet, szépülhet a Te kegyelmedből, áldásodból, és add meg, hogy a lelki élet is ilyen növekedő lehessen. És köszönjük, Urunk, hogy Te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod. Amen. Fennállva imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem először. Isten tisztelet után az ifisek ima közösségen lesznek együtt, aki úgy érzi, kapcsolódhat hozzájuk. Kedden 8:45-től ima óránk lesz, és 9 órától pedig idősek délelőttje szeretett vendégsége, akik nem érzik ugyan magukat idősnek, de lelki alkalomra vágynak, szeretettel hívjuk őket is, aki nem dolgozik és szabad a kedd délelőttje, jöhet, hogy ne csak a lelki alkalom, hanem egy a másik hite által, mondatai, versei, bizonyságtétele által is épülhessünk. Itt is el lehet kezdeni a közösségbe való beépülést, bátorítok mindenkit erre. Kedden este 7 órakor a presbitereknek tartunk bibliaórát, erre a presbiter testvéreket várjuk szeretettel. Csütörtökön este 6 órakor bibliaóra lesz, 7 órakor utána kóruspróbát tartunk. Pénteken este 6 órakor az ifiseknek lesz alkalom, és és az ifisek is elkezdték a keresztkérdések sorozatot, hogy azt fog folytatódni most közöttük. És pénteken este 7 órakor a női körnek az ima köri alkalma lesz. A közös imádságra hívjuk azokat, akik gyülekezetünkért, különböző csoportjainkért szívesen imádkoznak közösen. A jövő vasárnapi istentiszteleten felnőtt konfirmációi ünnepünk lesz. A felnőttek csak fogadalmat tesznek, őket nem kérdezzük ki, nem kell megijedni, nem lesz hosszabb az alkalom. És ők 8-an, akik itt lesznek, úrvacsorát is vesznek, az első úrvacsora vételük is ezen a jövő vasárnapi alkalmon lesz, de csak nekik. Imádkozhatunk értük is, hogy az ő hitvallásuk, bizonyságtételük igaz legyen az Úr előtt, és hogy az ő nevük is beírasson az élet könyvébe. Szomorú szívvel hirdetjük halottunkat. Simon Levente 49 éves korában hunyt el. Temetésének időpontját még nem tudjuk, hamvasztás után lesz az ő temetése. Isten vigasztalását kérjük a család tagjainak. Hirdetem még, hogy március 22-én lesz a hálaadó istentiszteletünk a templom felújításáért, és itt elmondom, hogy külön köszönet illeti György Sándor presbiterünket, aki összeszedett még egy olyan brigádot, és az elmúlt 2 hétben a templomnak a 2 oldal tetejét, a léceket, cserepeket kicserélték a nagy szélben is. És már csak ez a kis oldal van, amin már tegnap dolgoztak még, hogy kész lesz a templom tetőnk is, addigra, mire az ünnepünk lesz. Köszönjük szépen az adományokat, körülbelül a templom tetőre még 1 millió forint hiányzik, a többi már egyben van, együtt van. Hirdetem azt is, hogy megrendeltük az új templompárnákat is, amire a felnőtt konfirmálók is adakoznak. Ez is az ünne, azt ígérték, akik varják, Pilis Csabán, hogy március 22-ére ez is elkészül. Tehát csupa-csupa hála lehet a szívünkben, hogy Isten mindent oly szépen intéz. Viszont szeretnénk igazi nagy családként megünnepelni ezt a templomunk felújítását, úgy, ahogy még a Biblia is tanította, és ezért istentisztelet után szeretettel várunk mindenkit a kultúrházba egy szeretett vendégségre, nem lesz hosszú. És itt szeretnénk mindazoknak a munkásoknak, akik a templomban dolgoztak, egy lelki könyvet és egy képeslapot átadni, hogy ha már Isten házában dolgoztak, akkor valami lelkit is adjunk, és a gyülekezet így köszönje meg a munkáját. Egy fél órára még az istentisztelet után olyan jó lenne, ha úgy készülnénk, hogy mindannyian át tudnánk menni a kultúrházba, és együtt örülnénk, és adnánk hálát, és köszönnénk meg a munkásoknak a munkájukat, amit elvégeztek. De ugye előzetesen is kérnénk szépen segítséget, aki süteménnyel hozzá tud járulni, akkor azt kérem szépen, hogy papzitánál iratkozzon föl, hogy ki tud egy, nem kell egy tányér süteményt kérünk csak, és hogy milyen sütit hozna, azt is írja, legyen szíves föl. És 2 asszonyt keresünk még, aki 9 órától ott tudja fogadni a kultúrházban a süteményeket, és a kórustagok, akik jelentkeznének, nekik beéneklésük lesz, ők a végén maradnak még pakolni, azt ígérték, viszont 2 olyan asszonyt keresünk, aki tud egy időt szánni, egy órát az istentisztelet előtt, hogy a süteményt fogadja azoktól, akik 9 órától odaviszik a kultúrházba. Tehát ez március 22-én vasárnap lesz, és Bencéné Kriszti presbiterünk pedig vállalta, hogy nagyon szép képeslapokat készít igével, szintén ajándékba. Akik ebben a képeslap készítésben vennének szívesen részt, ők is kérjük szépen, hogy jelentkezzenek. Ez március 11-én, szerdán délután lesz. 4 órától lehet jönni, akik tudnak, aki csak 5-től tud kapcsolódni, vagy 17:30-tól, azt is lehet. Tehát erre a képeslap készítésre úgy számoltuk össze, hogy körülbelül 60 képeslapot fognak készíteni. Tehát március 11-én, szerdán délután 4-5 órától. És nyári alkalmainkat is hirdetem már. A nyári gyülekezeti hétvégénk az Mátraházán lesz július 24-től 27-ig, a gyermektáborunk pedig június 29 és július 3-a között Pilis-Szentkereszten lesz. Mind a kettőről szórólapot tettünk ki a persely mellé. Internetes módon lehet jelentkezni ezekre a hetekre. Akinek gondot okoz az interneten az űrlap kitöltése, annak szívesen segítünk, csak szóljon. Az előleget majd itt lehet befizetni, viszont mindenkinek az internet oldalon, ezeneken a szórólapokon rajta van az a cím, hogy milyen módon, hol lehet jelentkezni, akár a gyermektáborra, akár a Mátraházi hétvégére. Köszönjük, hogy olyan sokan szívükön viselik a gyülekezetet, és adakoznak, hogy itt is minden szép rendben legyen. Iratterjesztésünket sem felejtem el hirdetni, képeslapok, hitmélyítő könyvek kaphatók, ezekkel is élhetünk. Záróénekül a 396. dicséretet keressük ki, a 396. dicséretet. Ébredj, bizonyságtévő lélek, a várfalakra őrök álljanak. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.